Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Originals március 20-án, és a vendégünk Robert C. Castell biztonságpolitikai szakértő, a Neokon főmunkatársa. Üdvözlöm és köszönöm, hogy velünk van.
Jó napot kívánok egy borús Jeruzsálemből!
Köszönöm a pontos időjárás jelentést, és szokás szerint sűrű napokat élünk Putyin elnök ellen. Elfogadó parancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság, Donald Trump volt amerikai elnök, pedig arra készül, hogy napokon belül letartóztathatják. Ezekről szeretnénk majd az adásban röviden kérdezni is, de közben ma Moszkvában csúcstalálkozó kezdődik Xi kínai elnök és Putyin elnök között, és ülésezik az Európai Bizottság is, tehát sok minden zajlik egy időben. De amivel szeretném kezdeni első témaként, egy mai hír szerint az oroszok ismét megpróbáltak megsemmisíteni egy drónt a Fekete-tenger felett, most ezúttal sikertelenül, mert az orosz légierő Su-27-ese nem tudta lelőni az ukránok által használt török gyártmányú drónt. Aktívabb lett az orosz légierő az utóbbi hetekben? Lehet ezt annak a jeleként tekinteni?
Én úgy gondolom, hogy már hosszú ideje, már legalább egy hónapja, vagy másfél hónapja látunk egyre több olyan jelet, amiből azt látjuk, hogy az orosz légierő sokkal kevésbé szégyenlős, mondjuk úgy, sokkal inkább mernek nagy magasságban repülni, már nem korlátozzák magukat a frontok közeli alacsony szinten végrehajtott támadásokra, hanem egyre inkább visszatérőben látjuk az orosz légierőt. Most az is lehet, hogy amiket látunk, ezek ilyen elszigetelt epizódok, és a pontokat nem lehet összekötni, mint a gyerekeknek ezekben a kifestőkönyveibe. De hogyha a pontokat össze lehet kötni, akkor igenis itt van egy trend, és akkor ez a trend arra mutat, hogy az irányba mutat, hogy az ukrán légvédelem kezd kifulladni, és ennek aztán hosszú távú következményei lesznek a háború sorsát illetőleg.
Visszatekintve az elmúlt heti incidensre, amelyben egy amerikai drónt lőttek le, vagy kényszerítettek leszállásra, ennek a részleteiről hogyan lehet összerakni a képet? Mi az, ami pontosan történt?
Igen, jó kérdés. Az egyik nagy probléma az, hogy azért, mert hogy manapság abban az illúzióban élünk, hogy mindent tudunk, mert látunk egy videót. Ugyanakkor a dolog tragédiája az, hogy tudva tudjuk, hogy ilyen videókat a gyerekeink összeállítanak 2 perc alatt egy adott premierben, vagy összevágják ezeket a dolgokat. És mikor ezek a videók egyértelműen vágott videók is, akkor a kétségeink még inkább felerősödnek. És én igazán nem, megmondjam őszintén, eléggé csalódott vagyok azokban a kollégáinkban, vagy szakmai, vagy olyan szakértőkben, akik kommentálják ezeket a dolgokat, és akiknek a feladata lenne az, hogy ők főállású szkeptikusok legyenek mindennel kapcsolatban. És senkit nem láttam, hogy megkérdőjelezte volna ennek a drón videónak, amit láttunk, a hitelességet, mondjuk úgy. Tehát abban a pillanatban van egy nagyon durva vágás a képnek a közepén, akkor semmi garanciánk nincs arra, hogy az a drón, amit láttunk a felvétel elején, az ugyanaz a drón, amit a felvétel végét láttunk. Tehát honnan tudjuk azt, hogy ez lenne az a drón, amelyik készítette a felvételt. És mindenki ezt elfogadta egyből minden kritikátlanul, és minden kommentár nélkül. Tehát millió lehetőség van, hogy ez a drón felvétel, nem az a drón felvétel, hogy amit látunk, az esetleg egy számítógépes animáció, nem egy valódi dolog. Tehát nem hallottuk azt, hogy valamilyen mértékadó cég ezt megvizsgálta, és akkor nyilatkozott volna, hogy ők szavatolják, hogy itt nem történt semmilyen manipuláció, mondjuk ugye a videóval, tehát ilyeneket se látunk. És akkor gyakorlatilag az, hogy láttunk egy videót, ez fölteszük a kérdést magunknak, hogy amit látunk, az egy ilyen megtévesztés, vagy pedig tényleg egy tárgyi bizonyíték.
Ugye azt azonban lehet tudni, hogy maga az amerikai Reaper Drone az megsemmisült.
Igen.
Mi vezethetett akkor ehhez a helyzethez?
Az köztudomás, hogy a háború eleje óta igen-igen sok NATO hírszerző, nyugati hírszerzési eszköz veszi körül Oroszországot, és szolgáltatnak információt az ukránoknak. És látunk egy ilyen incidenst a háború elején, egy brit Rivet Joint hírszerző repülőgép és egy orosz harci repülőgép között. Ha jól emlékszek, ott az a harci repülőgép kilőtt vagy elejtett egy ilyen levegő-levegő rakétát is, ilyen figyelmeztetésként. És látjuk azt, hogy ha egy bizonyos határt túllépnek ezek a hírszerző eszközök, akkor az oroszok erre reagálnak. És az se kizárt, hogy ez az akció egyáltalán nem egy ilyen figyelmeztető jellegű volt, hanem az egyszerűen az oroszok meg akarták szerezni azokat a különleges eszközöket, radarokat, vagy képalkotó berendezéseket, amik rá vannak szerelve erre a drónra, és ez volt a célja ennek az akciónak. Én még azt is vitatom, hogy ezt a drónt tényleg ilyen kemény eszközökkel kényszerítették leszállásra, mondjuk úgy, tehát ütközéssel, vagy ennek az üzemanyagnak a fecskendezésével, és nem egy drón támadás, nem egy kibertámadás történt a háttérben, és az egész récsaj csak arra, csak azt szolgált, hogy elkendőzzék azt, hogy az oroszoknak itt valami olyan képességet fejlesztettek ki, ami kibernetikus eszközökkel képes átvenni az irányítást a drón fölött.
Ugye azt tudjuk, hogy ebben az incidensben nem halt meg senki. Most lehet azt mondani, ön is említette a kiber támadásnak a lehetőségét, hogy mondhatjuk-e azt, hogy a háború legalábbis részben átterelődött egy technológiai szintérre, vagy inkább ellenkezőleg éppen az eszkalációnak a veszélyes lehetősége nőtt meg?
Én azt hiszem, hogy avval, hogy megemelkedett a küszöbe az eszkalációnak, tehát sokkal bátrabban lő bele Oroszország képletesen szólva egy amerikai légi eszközbe, mint mondjuk ezelőtt 30 évvel. Hogyha képzeljük el ezt a helyzetet, úgy, hogy egy amerikai hírszerző repülőgép repül a Fekete-tenger fölött, és az oroszok valamilyen módon ezt megsemmisítik, ezt a repülőgépet, megölik a személyzetét. Mi történt volna akkor a két ország közötti kapcsolatokban? Tehát nyilvánvalóan sokkal-sokkal súlyosabb esemény lett volna. És az, hogy nincs emberhalál ezekben az eseményekben, ez nagyon csábítóvá teszi őket. Nagyon hirtelen, nagyon csábító lesz lelőni egy ilyen drónt, nagyon csábító dolog egy műholdat lelőni, nagyon csábító csapást mérni mondjuk egy olyan létesítményre, ahol nincsenek emberek, és senki nem hal meg. Mert akkor a másik fél azt mondta, hogy tulajdonképpen nem halt meg senki, nem történt semmilyen helyrehozhatatlan kár, akkor most ezért elkezdeni egy világháborút. Viszont minden ilyen lépéssel közelebb visszük magunkat, az magasabbra sófoljuk az eszkalációt, és közelebb visszük magunkat egy általános konfliktushoz. Ez a veszély ennek a dolognak.
Egy másik esemény, ami az elmúlt napokban történt, hogy Vlagyimir Putyin elnök váratlanul ellátogatott Mariupolba. Ez volt az első alkalom, hogy ukrán területre lépett, a megszállt ukrán területre lépett a háború kitörése óta. Hogyan látja ön, kinek szólt ez a látogatás?
Úgy gondolom, hogy ez elsősorban az orosz hátország, az orosz csapatoknak szólt, akik ott harcolnak, annak a civil lakosságnak, amely az oroszok el már felszabadítottak, mondjuk úgy az ő propagandájuk szerint ők felszabadították ezeket a területeket, és ez az orosz szuverenitásnak az egyik kifejezése volt, hogy Putyin elnök oda látogatott el egy ilyen újonnan elfoglalt területre. Ez szerintem az egyik legmarkánsabb jele az orosz szuverenitásnak. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy ha Zelenszky elment és meglátogatta a frontot, akkor Putyin, aki ilyen alfahím képében szerepel az utóbbi évtizedekben, nem teheti meg azt, hogy akkor ő sem ellátogasson el a frontra. Tehát mindenképpen neki is el kellett látogatni a frontra, és van egyfajta ilyen PR lovagi torna is a két vezető között ilyen szempontból.
Mit lehet mondani egy ilyen látogatásról? Ez jelent olyan jellegű biztonsági kockázatot, ami miatt mondjuk a két félnek, ha nem is hivatalosan, de egyeztetnie kell egymással. Itt ugye láthatjuk az elmúlt hetekben, hónapokban, ugye Biden elnök ellátogatott Kijevbe, Zelenszky is külföldre utazott, nyugatra. Tehát vannak mozgások. Ilyen esetben történhetnek a háttérben azért egyeztetések?
Én biztos vagyok benne, van egy ilyen ki nem mondott, vagy néha ki is mondott norma, az Egyesült Államok ki van mondva egy törvény erre, hogy nem ölünk meg idegen politikai vezetőket. Tehát az ellenséges államok katonai vezetői, azok legitim célpontok. Az ellenséges állam politikai vezetői nem számítanak legitim célpontnak, de ettől függetlenül minden ilyen látogatásban van egy óriási veszély. Klasszikus példa erre, amikor Churchill egyszer átrepült az Atlanti-óceánon, hogy találkozzon Roosevelt-tel, akkor szinte lelőtték a repülőgépet, mert valaki nem volt értesítve. Tehát aki nem ismeri a háborúnak ezt a káoszát, a legegyszerűbb dolog az, hogy az autó elmegy, tudom én, Budapestről Miskolcra, az háborús körülmények között ez egy iszonyatosan bonyolult és egy iszonyatosan bizonytalan missziónak számít, egyáltalán nem biztos, hogy ez az autó meg fog érkezni. Tehát ilyen szempontból háborús körülmények között egy ilyen látogatás az egy veszélyes dolog, és szinte biztos, hogy voltak egyeztetések az ukránokkal, hogy a félreértések elkerülése vége.
Most, hogyha Putyin nem is számított katonai célpontnak, ugyanakkor azt látjuk, hogy utaltam is rá, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság, a Hágai Bíróság viszont elfogató parancsot adott ki ellene. Korlátozza ez Putyinnak a mozgásterét valamilyen mértékben vélhetően? Igen, illetve az ezzel kapcsolatos kérdés az, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszerére ez a bejelentés milyen hatással lehet.
Azt hiszem, hogy azokban az országokban, ahol letartóztathatnák, oda amúgy sem hívták volna meg Putyin elnököt. Tehát ilyen szempontból óriási pótolhatatlan veszteség nem érte, mondjuk úgy. Ez egyik dolog. A másik dolog az, hogy én azt hiszem, hogy paradox módon a nem nyugat államaiban ez egy olyan dolog, amelyik inkább ilyen áldozatként mutatja be Putyint, mert sokszor halljuk azt, hogy ez a nemzetközi bíróság, ez egy olyan eszköz, amit a nyugat használ a nem nyugat ellen. Tehát még senki nem látott amerikai elnököt a nemzetközi bíróság elé rángatva. Az egyetlen elnök, aki bíróságok elé rángattak, az az elnök volt, aki soha egy háborút nem kezdett. Paradox módon.
Igen. Talán egy olyan hírt olvastam, hogy a Dél-Afrikai Köztársaság, amely tagja és aláírója a hágai bíróságnak, kerülhet egy nehéz dilemma elé, hogyha el nem kötelezett országoknak a találkozójára kerül sor tervek szerint augusztusban, és hogyha oda Putyin elnök ellátogat, akkor nekik elvileg kötelességük lenne letartóztatni. Nyilván ezt is megelőzi majd valami fajta egyeztetés.
Hát mindenképpen, és én azt hiszem, ez egy jó próbája lesz, hogy ez a nyugat által összetákolt úgynevezett szabályokon alapuló világrend, amit a Kína állandóan firtat ezt a dolgot, állandóan a nemzetközi jogot helyezi ebben szembe, hogy mennyire vízhatlan. Mennyire vízhatlan, és mennyire tényleg tartják tiszteletben azok az államok, akik ezt nem önszándukból vállalták magukra ezt a dolgot, mondjuk úgy, hanem inkább nyugati nyomásra, mennyire kötelezi őket ez a dolog. Tehát ez majd egy érdekes próbája lesz ezeknek a dolgoknak.
Nem közvetlenül a háborúhoz kapcsolódik, de ugye a napokban nagy feltűnést keltett a hír, pontosabban Donald Trumpnak a bejelentése, azt szerint, hogy a napokon belül arra számít, hogy letartóztatják őt. Egy évek óta húzódó, nem túl jelentősnek tűnő ügyben folytatnak ellene vizsgálatot. Hallgatási pénzt fizetett egy pornószínésznőnek állítólag évekkel ezelőtt. Ez az ügy úgy tűnt már, hogy elhal, de aztán most váratlanul elővették. Ugye Trump azt állítja, hogy ez összefüggésben van azzal, hogy ő a republikánus pártnak messze a legesélyesebb elnöki jelöltje. Most, hogyha ezt nézzük, a Putyinnal szembeni elfogadó parancsot, Trumppal szembeni eljárásokat, akkor lehet azt mondani, hogy hát valami fajta új megoldás sok körvonalazódnak arra, hogy a renitens vezetőket ilyen módon próbálják meg kiiktatni?
Én azt hiszem, hogy a két eset az nem ugyanaz. Két eset teljesen különböző. Az egyik a nemzetközi rendszerben zajlik le, a másik pedig az amerikai belpolitikában. De azt elmondhatjuk, hogy a permanens bürokrácia és a mondjuk úgy, hogy az erőszakszervezetek, a rendvédelmi szervezetek, az igazságügyi minisztérium, az ügyészségek egyre inkább politikai játékosként lépnek föl, vagy egyre inkább be lehet őket azonosítani politikailag a nyugat legtöbb országában, és teljesen nyíltan politikai játékosok játszanak a belpolitikai porondokon, és látjuk, hogy mennyire szelektíven alkalmazzák a törvényt politikai hozzáállás szerint. Hát én azt hiszem, hogy ilyen szempontból a nyugat egy iszonyatos regresszióban van, és igen sok szempontból egyre inkább hasonlítunk a régi Szovjetunióhoz. Ez is egy olyan dolog, ami arra mutat, hogy a mostani nyugat sokkal-sokkal kevésbé szabad, mint mondjuk a nyugat a 90-es évek alatt volt. Nagyon-nagyon szomorú, nagyon aggasztó tendencia, és még egy gondolat ebben a témában. Az egyik legfontosabb erőforrásunk a hidegháborúban a szovjetek ellen az volt, hogy mi voltunk valójában a szabad világ. Tehát mindenki tudta, hogy mi vagyunk valójában a szabad világ. Most már ezt egyre inkább magyarázni kell, vagy magyarázkodni kell avval kapcsolatban, hogy szabadok vagyunk-e, vagy világ vagyunk-e, meg a többi dologgal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy itt elvesztettünk egy iszonyatosan fontos erőforrást a nem szabad világgal szemben.
És most visszatérve akkor az ukrán-orosz frontra. Ugye a Bakhmutnál bakhmuti csata húzódik tovább most már hónapok óta. Ha megnézzük ennek a mérlegét, ugye látható, hogy tovább tart az ukrán ellenállás. Hogyan látja, hogy mit jelent ez? Sikeres ezek szerint Zelenszky elnöknek a taktikája, amivel időt akart nyerni?
Én azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat csak utólag fogjuk tudni. Olyan szempontból, tehát PR szempontjából van itt egy nagyon érdekes dolog. A Harkovi meg a Herszoni sikerek után mindenki ezekről a sikerekről beszélt. Az oroszoknak, ha más nem, egyetlen egy csatát sikerült megnyerniük, azt a PR csatát, arról miről beszél a nemzetközi közvélemény. Bakhmutról beszélnek. Már senki nem beszél Herszonról, senki nem beszél a Harkiv környéki offenzíváról, mindenki arról, Bakhmutról beszél, hogy mennyire kifullasztja Oroszország Ukrajnát. És hogy micsoda vérszivattyú ez, és micsoda kár Ukrajnának, és Ukrajna kockára teszi a tavasz végére tervezett offenzíváját. Ez a narratíva paradox módon az oroszoknak sikerült ráerőszakolniuk a nyugati sajtóra a saját narratívájukat. Tehát mindig arról beszélünk, hogy mennyivel sikeresebb az ukrán narratíva, meg milyen ügyesek, meg az oroszok mennyire nem. És akkor itt látunk egy óriási kivételt. Az oroszoknak sikerült meghatározni már hónapok óta, ők határozzák meg azt, hogy miről beszél a sajtó, a nyugati sajtó. És nem a vuledári kudarcokról beszélünk, nagyon-nagyon érdekes. Vuledárban óriási kudarcot vallott az orosz tengerész gyalogos alakulat, amelyik megpróbált ott egy áttörést elérni. Senki nem beszél erről. Mindenki a bakhmuti vérszivattyúról beszél, mert sokkal szexisebb. Sokkal szexisebb ezeket a képeket mutatni a sajtóban. Tehát bizonyos szempontból újra bekövetkezett az, amiről beszéltem a háború elején, hogy a sajtó gyakorlatilag, a nyugati sajtó a saját gazdája ellen fordul. Mert az orosz sajtót nagyjából irányítva van, a nyugat is irányítva van, de nem mindig egyértelmű, hogy kinél van a kormány. És én azt hiszem, hogy az oroszoknak sikerült egy óriási PR sikert elérni ezzel a dologgal, hogy ők diktálják azt, hogy miről beszél a nyugati sajtó.
Akkor talán ide kapcsolódhat még az is, hogy ugye arról is olvasni híreket a nyugati sajtóban, hogy valami fajta ellentét vagy feszültség keletkezett részben Zelenszky elnök és a saját hadvezetése, részben pedig Ukrajna és a nyugati szövetségesek között, pont a bakhmuti csata kapcsán. Akkor ez is ennek a relatív orosz PR sikernek a része lehet?
Én azt hiszem, hogy itt teljesen legitim érdek ellentétek vannak, vagy érdek különbségek vannak. Az ukrán hadseregnek az a célja, hogy minél jobban, hogy a katonai csatát nyerje, tehát mondjuk a katonai síkon nyerje meg ezt a konfliktust. És ehhez arra van szükség, hogy minél kevesebb embert is és hadianyagot veszítsenek. Zelenszky elnöknek, mint politikusnak az ügyet kell megnyernie. Az ügyet, nem csak a csatát kell megnyerni, hanem az ügyet is. Tehát lehet, hogy az ukrán hadsereg meg fogja nyerni a bakhmuti csatát, de hogyha Ukrán elveszti az ügyet, akkor elvesztettek mindent. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy a polgári döntéshozók, a civil döntéshozók akarata érvényesüljön, és ne a katonai döntéshozók akarata, mert a katonák az ő szűk perspektívájukon keresztül nézik a konfliktust. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy a nyugat és Ukrajna között is van egy ilyen érdekellentét. Ukrajna megpróbál ugye a háborúban maradni, mondjuk úgy. Megpróbálja nem elveszteni a háborút. A nyugatnak pedig mindenáron sikereket kell fölmutatni. Tehát a nyugati politikusoknak, hogyha Zelenszky nem tud a tavasz végi offenzívában valamilyen sikert fölmutatni, akkor igen nehéz lesz megmagyarázni az elektorátusoknak, hogy mire megy el a pénz. Tehát az, hogy Bakhmut megmarad, vagy nem marad meg, az nagyjából az oroszok már sikerült bevigyék a nyugati közvélemény, hogy Bakhmut elesett. Tehát abban a pillanatban, amikor a nyugati közvélemény úgy könyvelt el, hogy Bakhmut elesett, akkor a nyugati politikusok nem értik Zelenszkyt, hogy mit lacafacezik ott ebben a Bakhmut alatt. Nem, még megírta a New York Times, hogy elesett, akkor hagyjatok a fenébe az egészet. De Zelenszky azt mondja, de bocsánat, nekem van egy államom, meg kell védenem a hazámat. Nekem ez egy nagyon fontos lélektani szempontból, nagyon fontos a népem felé, hogy megvédjük Bakhmutot. De és a nyugati politikusok meg azt mondják, mi az, hogy lélektani, meg mi az, hogy nemzet. A New York Times megírta, ez az objektív valóság. Ami ott van, az a valóság. Ami nincs ott, az nincs a valóság. És ilyen szempontból azt hiszem, hogy ez az oroszok, én nem gondolom, hogy ezt az oroszok tervezték, hogy ez így legyen. De ami kialakult, az egy óriási ilyen orosz PR siker tulajdonképpen, hogy sikerült ezt az éket oda beverjék a nyugat és Ukrajna közé, pont ezzel a dologgal. Hogy a nyugat szempontjából teljesen mások a prioritások, mint Zelenszky szempontjából.
Néhány napja írt egy nagyon érdekes cikket a Neokonon, az ukrán győzelemnek a lehetőség és a hadjáratok logikája ez a címe, és ugye, ahogy a bevezetőjében is utal rá, ugye kevesebbet beszéltünk arról, mi is, meg általában is, hogy egy esetleges ukrán katonai győzelemnek mik lennének a feltételei. Hogyan látja ezt?
Én úgy gondolom, hogy van itt egy óriási aszimetria Oroszország és Ukrajna között. Ukrajna szempontjából sikerült Kínnal keserrel összekalapozni most még egy új hadsereget. Tehát berángattuk a férfiakat, a 40 éves férfiakat a kávéházakból, kaptunk néhány tangot nyugatról, fölépítettünk egy új hadsereget, ahelyett a csodálatos hadsereg helyett, amit a nyugat 8 éven át fölépített Ukrajna számára, az elpusztult. Most képletesen szólva, nyilván valahogy nem pusztult el az utolsó emberig, vagy az utolsó harceszközig, de nagyjából kellett egy új hadsereget, újra létrehozni egy hadsereget, és most fölépítettek egy új hadsereget. És gyakorlatilag ennek Ukrajnának egy nagy lehetősége van ennek a háborúnak a vezetét megváltoztatni, és az most van. Most találkozik az emberanyag, meg a hadianyag, meg a lehetőség arra, hogy megtámadják Oroszországot, és megpróbáljanak egy olyan stratégiai, olyan lélektani csapást mérni Oroszországra a front kettévágásával, ami ugye elgondolkoztatna az Oroszországot, esetleg a tárgyalóasztalhoz kényszeríteni az oroszokat. Arról van szó, hogy az ukrán csapatok Melitopolnál áttörjenek, elérjék az Azov-tenger partját, kettévágják az orosz frontot, elvágják a Krímet, Oroszországgal összekötő szárazföldi hidat, és ez egy óriási stratégiai vereség lenne az oroszoknak. Itt mi a probléma? A probléma az, hogy ha ez a támadás nem lesz tökéletes, nem sikerül egy stratégiai győzelmet aratni, akkor gyakorlatilag az ukránok elpazaroltak még egy hadsereget semmire. Semmire. Az oroszok még azt is megengedhetik maguknak, hogy az ukránok alaposan megverjék őket Melitopolnál, és visszaszorítsák őket, de hogyha a front csak pár tucat kilométert mozog keletre, akkor az ukránok ebben nem értek el semmit, az oroszok viszont sikerült megtartsák a szárazföldi hídjukat. Tehát ilyen szempontból ez nem szimmetrikus.
Van-e bármiféle olyan lehetőség, hogy ezt az ellenoffenzívát egy meglepő stratégiával indítsák meg? Mert ugye, amikről ön is említést tett, ezt nyilván orosz oldalról még pontosabban ismerik, fölkészülnek rá, kiszámolták előre, tudják. De lehet-e olyan meglepetés elem még az ukrán oldalon, amit új helyzet elé állítaná az orosz felet?
Én azt hiszem, hogy ha az ukránoknak sikerülne megint beazonosítani a nyugati hírszerzés segítségével azokat a gyenge pontokat az orosz védelemben, ahol a csapatok sűrűsége nem teszi lehetővé a hatásos ellenállást, akkor lehet, hogy ott láthatnánk ott egy helyi áttörést. Tehát állandóan egy tavaszi offenzíváról beszélünk, de nem kizárt az, hogy nem egy nagy offenzívát fogunk látni. Én nem vagyok benne biztos egyáltalán, hogy az ukrán hadsereg képes-e egy ilyen blitzkrieg, ilyen guderian-szerű, több száz kilométer mélységben, vagy több tucat kilométer mélységbe behatoló páncélos támadást, vagy összfegyvernemi támadást végrehajtani. Nem vagyok benne biztos, hogy erre képesek. Én azt hiszem, hogy az ukrán hadseregnek a jelenlegi képessége inkább a zászlóaljak szintjén harcolni, és lehet, hogy fogunk látni egy sor áttörést, tehát, vagy egy sor támadást. Tehát az offenzíva gyakorlatilag egy offenzíva csomag lesz, nem egyetlen egy nagy offenzíva. Ez se kizárt teljesen. Hogy milyen meglepetéseket tudnának az ukránok végrehajtani, talán lehetséges egy technológiai meglepetés, hogyha esetleg tudnak olyan stratégiai hatású fegyvert kapni a nyugattól, ami nagy hatótávolságú, ilyen nagy hatótávolságú rakétákat, amivel orosz célpontokat tudnak támadni. Mindig ezzel kapcsolatban mindig azt szoktam kérdezni, hogy oké, akkor tegyük föl, mi történik, hogyha minden siker. Az ukránoknak sikerült tényleg kettévágniuk az orosz frontot, és kijutni az Azov-tengerig, és elvágni a Krímet. Akkor kimondta azt, hogy az oroszok bedobják a törölközőt, és mi van, ha bedobnak néhány atomtöltetet? Mert a Krímet ugyebár már 8 éve úgy kezelik, mint Oroszországnak a szerves részét. Tehát ez is egy jó kérdés, amit úgy érdemes elgondolkodni.
Az is egy kérdés lehet, hogyha Ukrajnának sikerül részben vagy egészben felszabadítania a most megszállt területeket, hogy mibe kerülne, lenne lehetőség arra, hogy ezeket a területeket pacifikálja. Ugye most, ha ők nekik ez sikerülne, akkor azon a területen ők lennének kiszolgáltatva, például olyan partizán támadásoknak, mint aminek most az orosz csapatok rendszeresen azért áldozatul esnek.
Igen, kétségtelen, hogy mindenki egy ilyen Ukrán-Afganisztánról beszélt, de senki nem beszélt a Krím-Afganisztánjáról. Van ott egy ilyen Észtország nagyságrendű lakosság, ha jól emlékszek, a Krímen körülbelül legyen 2,5 millió lakos, a döntő többségük talán a krími tatárokat, kivéve azok orosz pártiak. És föltevődik a kérdés, hogy egy amúgy is megfogyatkozott ukrán hadsereg és ukrán belbiztonsági erők hány katonára vagy hány belbiztonságira lenne szükség ahhoz, hogy pacifikálják ezt a területet. Tehát egyáltalán nem egyértelmű, hogy virágesővel fogadnak ott az ukrán katonákat. Sőt, az valószínűleg az ellenkezőjére kell számítani. Tehát mindig, mikor elmondunk egy bizonyos forgatókönyvet a másik oldalról, akkor érdemes ezt a forgatókönyvet megvizsgálni a saját oldalunkra is. Ezek a dolgok mindig mind a két irányba működnek, és ez egy igen komoly dilemma kell legyen az ukránok számára. Ez egyik oka annak talán, hogy az orosz atom fenyegetés ezzel együtt, amiért a legtöbb nyugati politikus nem lelkesedik a Krím felszabadításának az ötletéért.
Ez lehet egy olyan vörös vonal Moszkva számára, amely tényleg lehetővé tenné, indokoltá tenni az ő szempontjukból mondjuk ilyen taktikai atom tölteteknek a bevetését?
Én úgy gondolom, hogyha valaki is egy kicsit is ismeri Oroszországnak a hadtörténelmét, vagy a stratégiai gondolkodását, akkor azt tudja, hogy a Krímet soha nem fogják elengedni. Épp úgy, hogy az Egyesült Államok nem fogják lemondani a Mississippi-nek a kijáratáról, New Orleans-ról mondjuk úgy, oroszok sem fogják soha elengedni a Krímet ilyen szempontból, és ezért bármit, szerintem épp úgy fognak harcolni a Krímért, mint ahogy Oroszország belterületeiről harcolnának. Tehát ebben nem csak én mondom ezt, ugye a legtöbb szakértő úgy gondolja, hogy ez egy olyan dolog, amit jobb lenne nem feszegetni. És lehet, hogy valahol teljesen máshol fogjuk látni ezt az ukrán ellentámadást, annak ellenére, hogy az orosz hírszerzési jelentések, a nyugati jelentések arról beszélnek, hogy ott ezen a területen építik ki Ukrajna ezt a katonai erőt, amivel ezt a támadást megkísérlik.
És térjünk akkor talán át Európára. Ugye szintén így a beszélgetésünkkel egy időben kezdődik az uniós külügyi és védelmi miniszterekből álló külügyi tanácsnak az ülése, és ezen megvitatják Josep Borrellnek, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslatát, ami szerint a tagállamok a vakcinákhoz hasonlóan közösen szerezzenek be lőszereket, ez legalábbis Borrellnek a javaslata, és a Bloomberg információi szerint Ukrajna idén 1 millió darab lőszert szeretne beszerezni, ami becslések szerint 4 milliárd euróba, csak nem 1600 milliárd forintba kerülne. Mivel járhat Európa számára ez a felgyorsított fegyverkezés?
Én először is azt szeretném mondani, hogy ha ez olyan nagy sikerrel fog lezajlani, mint a vakcinák beszerzése, akkor Ukrajna igen rossz helyzetben van. Hát ez az egyik dolog. Ugyebár tudjuk, hogy a teve is lónak készült, csak bizottság tervezte. Tehát ez ami a bizottságot illeti. A másik dolog az, hogy itt ez nem pénz kérdése. Tehát én nem hiszem, hogy Ukrajnának nem azért nem szállított a nyugat tűzérségi lőszereket, mert nincs rá elég pénz, hanem azért nem szállított tűzérségi lőszereket, mert egyszerűen nincs gyártási kapacitás. És pénzt azt lehet nyomni, tehát hál' Istennek papírból nincs hiány, pénzt azt lehet nyomni, de tűzérségi lőszert még kicsit nehéz nyomdákban nyomni. Ezt még nem, a technológia még nem ért oda, hogy azt is ki tudjuk hazudni a nyomdákból, mondjuk hogy a tűzérségi lőszert. Sztálinnak ebben kapcsolatban volt egy trágár megjegyzés, ezt inkább nem idézném itt ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, de én úgy gondolom, hogy itt a problémának a meg nem értéséről van szó. Itt azt hiszem, hogy itt arról van szó, hogy gyártási kapacitásokat kell kiépíteni, új gyártósorokat felszerelni. Ez nem történik meg egyik napról a másikra. És néha vannak problémák, amikkel kapcsolatban teljesen mellékes, hogy mennyi pénzt vágunk hozzá. Van egy idő, ameddig egy új acélkombinátot fölépítünk, a munkaerőt kiképezzük. Tehát a nyugat gyakorlatilag a saját sikerének az áldozata. Évtizedeken át leépítettük az iparunkat, leépítettük a nehézipart, kihelyeztük Kínába. Aztán most valakinek eszébe jutott, hogy ipari háttér nélkül egy nagy hatalom nem nagy hatalom tulajdonképpen. Ez a probléma ezekben a dolgokban.
Úgy azért is meglepő ez a lőszer beszerzésnek a kérdése, mert az elmúlt hetekben hallottunk tankoknak az Ukrajnába való szállításáról, vadászrepülőgépeknek a szállításáról, és ehhez képest ugye maga a lőszer az egy ilyen apróságnak tűnik, de akkor úgy látszik, hogy ennek a kérdése is napirenden van. És azt is megírták ezzel a hírrel kapcsolatban, hogy Franciaország viszont ellenzi ezt a fajta Borrell tervet, inkább azt szeretné, hogyha a lőszereket európai forrásból szereznék be kizárólag, és nem az Egyesült Államokból. Jelenthet ez valami fajta feszültséget Európa és az Egyesült Államok között, akár a NATO-n belül?
Értés az, hogy mi a cél? A cél az, hogy minél hamarabb ellássuk Ukrajnát lőszerekkel, vagy az, hogy most európai pénzen kiépítsük a francia hadipart, vagy valamelyik más európai államnak a hadipart. Ez a cél. Teljesen egyértelmű, hogy ott, ahol nulláról kell fölépíteni egy ilyen ipari hátteret, az sokkal több időt vesz igénybe, mint egy meglévő ipari hátteret kibővíteni. Az Egyesült Államokban a hidegháború alatt volt 60 ilyen üzem, amelyik tűzérségi lövedékeket gyártott, most maradt 5. Gyakorlatilag mind az 5 az egyik összetevőjét gyártja ennek a tűzérségi lőszernek, és tulajdonképpen van 4 előkészítő üzem, ahol az alkatrészeket, vagy az összetevőit, a komponenseket állítják elő, van egy 5. összeszerelő üzem, ott rakják ezeket össze. Ott, onnan, onnan, ott, onnan kerülnek le a futószalagról a tüzérségi lőszerek. És ezeket kibővíteni sokkal, sokkal, sokkal rövidebb idő alatt megoldható, mint mondjuk az európai kontinensen valahol fölépíteni semmiből ilyen gyárakat.
Mindenképpen az látszik, hogy döcögnek a fegyverszállítások. Ugye legutóbb Szlovákiában támadt egy nagy vita arról, hogy ott Eduard Heger miniszterelnök bejelentette, hogy 12 vagy 13, még 29-es, ami az országnak a teljes vadászgép kapacitását átadja Ukrajnának. Hallottunk arról is, hogy a finn miniszterelnöknek is vissza kellett vonni az F-16-osokra vonatkozó ígéretét, kiderült, hogy nem is egyeztetett a saját kormányával. Mit jelent ez a növekvő ellenállás itt Európában a fegyverszállításokkal kapcsolatban? Jelentheti az, hogy azért megfordult egyfajta politikai közhangulat az Ukrajnának nyújtott támogatások kapcsán?
Én azt hiszem, hogy ez nem csak Európában van így. Látunk mindenféle kreatív ötleteket, hogy Dél-Koreából beszerezni tűzérségi lövedékeket az amerikai hadsereg számára, és akkor az amerikai hadsereg adná át a saját tűzérségi lövedékeit Ukrajnának. Tehát egy ilyen körkörös ügylettel próbálták megoldani a problémát. Az oroszok beavatkoztak, és sikerült megtorpedozzák ezt a dolgot, elriasszák Dél-Koreát attól, hogy egy ilyen megoldást ajánljanak föl az amerikaiaknak. Volt egy hasonló ötlet egy európai országgal, talán Hollandiával kapcsolatban is, tehát volt valamilyen, szintén egy ilyen körkörös ötlet, ügylet, amit próbáltak összehozni. Nekem úgy tűnik, hogy az oroszok különböző fenyegetésekkel sikerül, igen, hathatósan sikerül meghiúsítaniuk ezeknek a terveknek a nagy részét, főleg a harmadik világban, mondjuk, hogy a nem nyugaton, nem is a harmadik világban, de a nem nyugaton. Látjuk, Pakisztánnal kapcsolatban voltak ilyen tervek, amit az Egyesült Államok megtehetett, az, hogy az előre helyezett bázisaiból, az előre helyezett lőszeraktáraiból, Izraelből és más a földkerekség más pontjaiból visszavonjon hadianyagokat, és azokat szállítsa át Ukrajnának, de ennek is, hát ez is egy olyan vödör, amiből valamikor kifogy a tej, tehát annak is van egy feneke annak a vödörnek is, és valahogy meg kell tölteni újra. És én a gyártás problémáját nem látom megoldva. És amit látjuk azt is, hogy nagyon sok európai politikus elragadtatja magát a lelkesedés hevében, és olyan dolgokat ígér, amit alkotmányosan vagy nem tehet meg, vagy egyszerűen tilos ilyen kötelezettségeket vállalnia, anélkül, hogy megkérdezze a kabinetet, vagy megszavaztassa a parlamentbe, vagy minden állam a saját törvényei szerint. És az már egy bonyolultabb dolog, és ott látjuk azokat a dolgokat, amiről ön is beszél, hogy már ezek a dolgok egyre népszerűtlenebbeké válnak.
Ilyen elragadtatott kijelentés lehet például az is, amit Lengyelországnak a franciaországi nagykövete tett. Ő azt mondta, hogy az ukránok a nyugat alapvető értékeiért és kultúrájáért harcolnak, ezért, ha Ukrajna nehéz helyzetbe kerül, és nem tudja már magát megvédeni meg a függetlenségét, akkor nem lesz úgymond más választásunk, mint hogy részvevőként belépjünk a háborúba, mondta ezt a lengyel nagykövete. Van, ez ugye elég riasztóan hangzik, van egy ilyen bejelentésnek, vagy kijelentésnek reális lehetősége?
Először is remélem, hogy nincs. Remélem, hogy nincs. Ez az egyik dolog. A másik dolog az hogyha Lengyelország önszántából lép be ebbe a háborúba, az még nem jelenti azt, hogy a NATO követi ebbe a háborúba Lengyelországot. Tehát láttunk igen sok NATO állam kezdeményezett katonai akciókat a földkerekség különböző pontjain, és a NATO nem feltétlenül követte, mint szövetség őket ebben a háborúban. És én tehát óva inteném Lengyelországot ezektől a kalandoktól, mert a háborúknak megvan az a sajátossága, hogy tudjuk, hogy hogy kezdjük el őket, de nem tudjuk, hogy hogy fejezzük be.
Ugyanakkor lehetett arról is hallani, hogy néhány héttel ezelőtt, hogy azért valami fajta kezdeményezés van Washington részéről, hogy egy olyan készségeseknek a koalícióját összetoborozza, mint ami volt a most pont 20 évvel ezelőtt indult iraki háború idején, amely nem tartalmazza az összes NATO tagállamot, hanem azoknak egy valami fajta csoportját. Lehet esetleg egy ilyen kezdeményezésnek egy ilyen teszt ballonja ez a fajta nagyköveti bejelentés?
Ez megtörténhet, de a készségesek közül az egyetlen releváns készséges az Egyesült Államok. A többi készséges azok irreleváns készségesek. Gyakorlatilag Európa annyira nélkülözi a katonai erőt, az, hogy most nem, Portugália készséges lesz, vagy a balti államok készségesek lesznek, ez olyan nagyságrendekről van szó, hogyha nagyságrendeket tekintve, Bakhmut ostroma elnyelni az egész angol hadsereg, brit hadsereget úgy, ahogy van. A gurkáikkal, a nepáli zsoldosaikkal, meg a pipá, ezekkel a, hogy hívják ezt, ezekkel a bőrdudásaikkal, meg a meg a skódudásaikkal, meg a címerállataikkal, meg mindennel együtt, Bakhmut ostroma önmagában el tudná nyelni az egész brit hadsereget, úgy, ahogy van. Tehát nincs olyan katonai erő Európában, amelyik számottevően tudná támogatni Ukrajnát Amerika segítségével.
Még Lengyelországot érintett egy másik hír is, az Putyin elnökhöz kapcsolódik. Ő azt mondta, hogy Lengyelországnak, vagy arra utalt, hogy Lengyelországnak területi követelései lehetnek Ukrajnával szemben, és ezért akar beavatkozni a háborúba. Lehet az, hogy Ukrajnának nem csak a keleti, hanem a nyugati határai is megváltozhatnak egy háború lezárása után?
Én azt hiszem, hogyha Lengyelország egyszer elkezd fegyverkezni, és ez a több ezer tankból álló lengyel hadsereg, meg a többi terv megvalósul, akkor ez 360 fokba fog veszélyt jelenteni. Épp olyan veszélyt fog jelenteni Németországra, mint Oroszországra mondjuk. Tehát ez egy naív dolog azt képzelni, hogy azért, mert aláírtunk egy papírt, amit úgy hívnak, hogy a NATO, akkor én nem nézek aggódva arra, hogy a szomszédaim mit csinálnak, vagy hogy fegyverkeznek, vagy ezek a dolgok. Van egy alapvető tény a nemzetközi kapcsolatban, hogy a képességeket kiépíteni, ez hosszú idő kérdése. A szándékok egy pillanat alatt megváltozhatnak.
Szintén a mai naphoz kapcsolódik, ahogy utaltam rá, hogy elkezdődik Moszkvában egy háromnapos orosz-kínai csúcstalálkozó, állami látogatásra érkezik Xi Jinping, kínai elnök, pártfőtitkár Putyin elnökhöz. Ön hogyan értékeli ezt a találkozót? Ez ugye már beleilleszkedik egy hosszabb ideje tartó orosz-kínai közeledésbe is. Mi lehet ennek a célja?
Én úgy gondolom, hogy Kína abban a pillanatban, hogy letett egy rendezési tervet az asztalra, és ezt a nyugat csípőből elvetett, annélkül, hogy megvizsgálták volna, gyakorlatilag felszabadították Kínát az arról, hogy bármilyen korlátozást, vagy bármilyen korlátozást vegyen magára ebben a háborúval kapcsolatban. Hát tisztában kell lenni avval, hogy Kína sokkal kitettebb Oroszországnál a szankciókkal szembe. Viszont Kína megteheti azt, hogy egy harmadik országon keresztül, ezek a trükkök, amiket említettünk, Dél-Korea, meg stb., ezeknek nincs monopóliumunk ezekre a trükkökre. És Kína is meg tudja azt tenni például, hogy átad hadianyagot Észak-Koreának, és ez az a hadianyag, és koreai hadianyag fog megérkezni Oroszországba. Tehát én azt hiszem, hogy ennek a találkozónak a végén valami olyasmit fogunk látni, hogy Oroszország garanciákat fog arra kapni, hogy Kína nem fogja hagyni, hogy kifulladjanak ebben a háborúban. Az, hogy milyen úton és módon fog az a kínai támogatás elérni Oroszország, az egy teljesen más tészta, teljesen más eset, de ezeket a módszereket meg lehet találni. Látjuk ezt a kínai-belarusz kapcsolatot is például, és most igen-igen kapóra jön az, hogy Fehér Oroszország nem Oroszországnak a része, és teljesen elképzelhető az, hogy Fehér Oroszországot vagy Észak-Koreát fogják használni, mint egy ilyen kerülőutat, hogy azon keresztül érkezzen a kínai támogatás Oroszországba.
És hogyan lehet értékelni a két országnak a viszonyát, mondjuk egymásra utaltság szempontjából? Ugye Oroszországnak ott van Ukrajna, Kínának viszont ott van azért a tajvani helyzet és a tajvani fenyegetése. Itt azért azt lehet mondani, hogy két egymással való kapcsolatban kölcsönösen érdekelt félről van szó, vagy azért valamelyik most, akár Oroszország jobban rá van utalva Kínára, mint fordítva.
Kétségtelen, hogy Oroszország most jobban rá van utalva, mint Kínára. Ez a dolog megváltozhat. Nyilvánvaló, hogy Kína egy sokkal erősebb hatalom konvencionális fegyverzet terén, meg a gazdaság terén, viszont az Oroszország egy sokkal, sokkal erősebb nukleáris hatalom, egy sokkal fejlettebb minőségileg és egy sokkal fejlettebb nukleáris hatalom, mint Kína. Tehát ilyen szem, ennek is van egy igen komoly súlya. És Kína szempontjából minden töltény, ami Ukrajnába megy, az nem egy Tajvan. Tajvan irányában, nem Tajvant erősíti, hanem Ukrajnába pazarolják el. Az ő szempontjukból ez a háború egy körülbelül a legjobb dolog, ami megtörténhetett politikailag, nem gazdaságilag, de politikailag a legjobb dolog, ami Kínával történhet, és Kína szerintem mindent meg fog tenni, hogy ezt a háborút fenntartsa, ameddig lehet.
Mind Oroszországnak, mind Kínának szoros kapcsolata van Észak-Koreával, és láthatjuk, hogy Észak-Korea is aktívabban föllépett most az utóbbi időben a háborúnak a mellék vizén. Hogyan alakulhat ez a fajta Moszkva-Peking fennyen háromszög az elkövetkező időben?
Ami Észak-Koreát illeti, ők számukra a valódi patronus az Kína. Kína valódi patronus, és soha nem egy lépést nem fognak tenni Kína engedélye nélkül. Akkor látjuk, láttuk már megjelenni az észak-koreai hadianyagot az ukrán frontokon, és szerintem, amit ezután a látogatás után fogunk látni, ennek a kapcsolatnak a megerősödése lesz. Tisztába kell lenni avval, hogy az észak-koreai hadsereg, egy tűzérségi hadsereg, iszonyatos tűzérségi parkkal rendelkeznek, és hatalmas ipari háttérrel, amelyik ezt a tűzérségi parkot fönn tudja tartani. És ne felejtsük el azt se, hogy a kínai elnök ment Oroszországba, és nem az orosz elnök ment Kínába. Tehát van a protokollnak is egy olyan része, hogy most nem azért ment Oroszországba, csupa rossz hírt közöljön velük, vagy valami ilyesmi. Tehát nyilvánvaló, hogy ebben van egy óriási, óriási gesztus, a Kína támogatását fejezik ki Oroszország felé, és a mi szempontunkból szerintem ez egy nagyon rossz hír, hogy ez bekövetkezett.
Meglátjuk majd a tárgyalások után, hogy milyen irányba fognak ezek a kapcsolatok tovább fejlődni. Most a beszélgetésünk vége felé, még mielőtt a nézői kérdésekre rátérnénk, egy korábbi eseményre, aminek az évfordulóját most ünnepeljük, ugye 20 éves az iraki háborúnak a kezdete, hogy utóbb visszatekintve, mit lehet ennek a háborúnak a tanulságaként elmondani? Van-e egyáltalán ilyen, illetve hogyha van, akkor az hogyan kapcsolódhat a jelenlegi helyzethez?
Én azt hiszem, hogy ennek a háborúnak millió tanulsága van minden szinten. Tehát a taktikai szintől egész a nagy stratégiai szintjéig millió tanulsága van. Én azt hiszem, hogy talán ebben a háborúban értettük meg a legjobban azt, hogy a katonai erő egyetlen egy dolgot tud csinálni. El tud pusztítani egy másik katonai erőt, és kreálni egy vákumot, egy hatalmi vákumot. Most, hogy azt a vákumot mivel töltjük ki, azt a katonai erő nem tudja megoldani. Tehát itt civil, a civil politikai hatalomnak a beavatkozására van szükség, óriási befektetésekre, hogy az a vákum aztán ne szívja magába a félvilágot, az a környezet. És ez történt Irakban, és ez történt Szíriában is. Tehát elpusztítani azt a meglévő katonai erőt, ami stabilizálja azokat a régiókat, az egy aránylag könnyű dolog. Utána mi lesz, akkor kezdődik el a munka valójában. És ezt nem tudta a Nyugat jól elvégezni. Az Egyesült Államok ezt nem tudta jól abszolválni, ezt a vizsgát, és ennek a következménye lett az iszlám állam megjelenése, és egy sor más probléma, ami mai napig is kísért a világban. És ugyanez bekövetkezhet Ukrajnában is.
És akkor térjünk át a nézői kérdésekre. József vetette föl azt a kérdést, hogy nem az a probléma a bakhmuti ostrom, meg általában a háború elhúzódása kapcsán, hogy nem elég nagy az orosz hadsereg, és azt írja, hogy az Egyesült Államok a sivatagi vihar egy 900 ezeres sereggel vívta meg egy olyan hadsereg ellen, amelynek körülbelül semmi légvédelme nem volt, míg az USA F-117-es lopakodókkal és sok száz repülővel támadott. Hogyan látja ön, hogy lehet egy ilyen létszámbeli probléma orosz oldalról?
Én úgy gondolom, hogy először is ez a sivatagi vihar hadművelet igen csalóka analógia. Mert mikor tört ki ez a háború? Akkor tört ki, mikor az Egyesült Államok épp hogy kilépett a hidegháborúból, egy óriási amerikai hadsereg állt a rendelkezésre, amit nem Irak ellen állítottak hadra, hanem a Szovjetunió ellen, a keleti blokk ellen. Egy óriási hadsereg volt által rendelkezésünkre, és az hajtotta végre ezt a bravúrt. Iszonyatosan aszimmetrikus konfliktus volt ilyen szempontból, a nyugat sokkal-sokkal erősebb volt ott, mint amilyen erős most. Tehát objekt úgy relatíva, mint abszolút mértékben a nyugat akkor sokkal-sokkal erősebb volt. Tehát ez ami a sivatagi vihart illeti. Ami Oroszországot illeti, én azt hiszem, hogy Oroszország azért nem rendelt el további, mondjuk Putyin elnök azért nem rendelt el további mozgósítást, mert van egy határa annak, hogy hány új mozgósítottat tud ez a hadsereg földolgozni, felszerelni, hadianyaggal kiképezni, stb. Tehát én azt hiszem, hogy nincs akadály annak elven, hogy meghirdessék, lehet, hogy meg is fogják most hirdetni rövid időn belül a második mozgósítást. Látunk egy ilyen csendes mozgósítást, ami egyfolytában folyik. Látjuk, hogy a Wagner kijelentette, hogy a következő hónapokban 30 vagy 40 ezer új harcost akarnak ők maguk is alkalmazni. Tehát van egy ilyen állandó mozgósítás, ugyanakkor az emberanyag nem minden. Az emberanyag, amihez nem társul kiképzés és harceszközök, az gyakorlatilag nem ér semmit.
A legutóbbi adáshoz érkezett egy másik hozzászólás, illetve kérdés. Az így szól, hogy szintén a bakhmuti ostrommal kapcsolatos, hogy lehet-e, hogy a bakhmuti ostromnak csak dramaturgiai célja van. Zelenszkij ugyanis a színpadról jön, és a dramaturgiai effektusokhoz ért a legjobban, hogy mivel lehet hatni a naív közönségre, a naív nyugati közönségre. Pont mint a filmekben, hogy a drámai jelenet csúcspontján felerősítik a zenét, szívdobogás nyilván egy kicsit gyorsabbra, az eseményt pedig elnyújtják a kibírhatatlanság X slow motionra, hogy a közönség érzékenységét felhúzzák. Tehát a kérdés erre vonatkozik, hogy lehet-e egyfajta ilyen dramaturgiai színjáték ennek az esemény sorban, amit ott látunk.
Ugye már Napóleon, tudjuk, hogy Napóleon mondta azt, hogy a háborúban a lélektani úgy viszonyul a fizikaihoz, mint három az egyhez. De ez, amit egy kicsit olyan pejoratíven drámainak nevezünk, az valójában nagyon-nagyon fontos dolog. Talán ezek a valójában fontos dolgok, és nem az, hogy fizikailag hány tankot vagy hány páncélvadász járművet semmisítünk meg. A fontos az a tudat, az a percepció, ami kialakul a másik félnek a fejében, hogyan érzékeli ezt a valóságot. Ilyen szempontból ezek a háborúnak a színháza, mondjuk úgy, legalább olyan fontos, mint a valódi cselekmények, amik a telepen történnek.
És akkor végül Veronikának a kérdése az, hogy lehet-e az Európai Unió célja Ukrajnával az, hogy a hiányzó lakosságot majd a háború után migránsokkal töltse fel?
Én mondjuk nem feltételezek egy ilyen szintű hosszú távú tervezést az Európai Uniótól, ismerve a működési formákat. Én azt hiszem, hogy a reakció erre a háborúra teljesen zsigeri volt, mint sok más dologra. Tehát már régóta az érzelmek a király a nyugati társadalmakban, a nyugati politikában teljesen elvesztettük a képességünket, hogy hidegen és racionálisan politizáljunk. És én azt hiszem, hogy a probléma az ukrán menekültek előtt túlságosan olyanok, mint mi. Tehát túlságosan fehérek, túlságosan keresztények, túlságosan nacionalisták, mondjuk úgy. Tehát szerintem ilyen szempontból nem képezik azt az ideális emberanyagot az új Európa megteremtéséhez.
Talán emiatt is van az, hogy Svájcban volt az a hír, hogy ott felszólították az odaérkező ukrán menekülteket, hogy amennyiben meg akarják tartani a támogatási státuszukat, akkor adják el a gépkocsiaikat, vagy bizonyos érték fölött a gépkocsiaikat, tehát valóban egy kicsit szükebben mérik itt a nyugati államok a támogatást. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet, Robert C. Castell-el beszélgettünk az elmúlt közel egy órában, és van még néhány példány azokból a dedikált könyvekből, amelyek itt a Budapest látogatása alatt készültek dedikálással, ezeket a leírásban szereplő módon lehet megrendelni. Köszönöm önnek a részvételt, és további szép napot kívánok önöknek is. Kérem, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a Hetek YouTube csatornájára, naponta jelentkezünk elemzésekkel, interjúkkal és rendkívüli hírekkel is, és nagyon megtisztelő, hogy közel 30 ezeren csatlakoztak már hozzánk. Megtisztelő a figyelmük, és számítunk máskor is önökre. Köszönöm, és viszont hallásra.